keressük meg, kedves testvérem, a Krónika második könyvének 13. részét, és az első 12 verset fogjuk olvasni. Jeroboám királynak 18. esztendejében kezdte uralkodni Abija Judában. 3 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Mikája vala, aki a Gibeából való Uriel leánya. És Abija és Jeroboám között háború volt. Azért felkészül-e Abija a háborúra 400 000 válogatott harcosból álló sereggel, és Jeroboám vele szemben állott 800 000 válogatott harcosból álló sereggel. Akkor feláll a Abija a Semáraim hegyének tetejére, amely az Efraim hegységében volt, és mondta: hallgassátok meg szómat, Jeroboám és az egész Izrael! Avagy nem kellene néktek meggondolnatok, hogy az Úr az Izrael Istene Dávidnak adta volt a királyságot Izrael felett örökre, néki és fiainak sónak szövetsége által. Mindazáltal fel kell-e Jeroboám, a Nébát fia, Salamonnak, a Dávid fiának szolgája, és támad az ő ura ellen. Azután gyűltek őhozzá a haszontalan emberek, Beliál fiai, akik ellene szegültek Roboámnak, a Salamon fiának, mikor Roboám gyermek és félénk szívű volt, és azok ellen magát nem oltalmazhatta. És most azt gondoljátok, hogy ti ellene állhattok az Úr királyságának, amely a Dávid fiainak kezében van, mivel sokan vagytok, és veletek vannak az aranyborjuk is, amelyeket Jeroboám öntetett néktek istenek gyanánt. Avagy nem ti üztitek el az Úrnak papjait, az Áron fiait és a lévitákat? És nem ti szereztetek é magatoknak papokat, mint egyéb országoknak nemzetségei, akárkit, aki az ő szolgálatjának felszentelésére egy gyermekdett tulokkal és 7 kossal eljött, és lett a bálványok papja, amelyek nem istenek. Mi mellettünk van pedig az Úr, a mi Istenünk, akit mi el nem hagytunk, a papok pedig az Úrnak szolgálnak, az Áron fiai, és vannak léviták, akik forgolódnak az ő tisztökben, és áldoznak az Úrnak égő áldozattal minden reggel és minden este, és füstölő áldozattal, és a kenyérnek a tiszta asztalra való tételére, és az arany gyertyatartóra szövétnekeivel egybe gondot viselnek, meggyújtván azokat minden este, mert mi megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek rendelését, ti pedig elhagytátok őt. Azért imé mi velünk van az Isten vezérgyanánt, és az ő papjai a riadókürtökkel, hogy ti ellenetek kürtöljenek, Izrael fiai. Ne harcoljatok az Úr ellen, a ti atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések.
Thank you. ma megértsük Istennek igéjét, a ma délután igénket is, a Dániel könyve 4. részéből a 26. versen kezdem a felolvasást. 12 hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király: ez a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyem és hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből: neked szól ez az üzenet, Nebukadnezár király, elvesztetted királyságodat. Számúznak az emberek közül, a mezei vadak közt anyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Miért is olvastam fel ezt az igeverset? Ha megfigyeljük, hogy a Szentírásban látjunk több helyen, hogy sok emberek, nagy egyéniségek is lázadtak Isten ellen. Olvassunk az Új Szövetségben például Pál apostol a farizósok között egy előkelő volt, ő is Isten ellen lázadt, de megtért, Isten utolérte, és Isten szolgájává lett. Vagy olvassunk a római századosról, ő is egy nagy ember volt, de ő is megtért az Úrhoz, elfogadta Jézus Krisztust, vagy az etióp szerecseny komornik, aki ő is egy nagy, magas beosztású ember volt, aki a pénzügyi miniszter lehetett abban az időben, ő is megtért az Úrhoz. És itt a Dániel könyvében olvassunk Nabukodonozor királyról, abban az időben, amikor ő uralkodott a Földön a leghatalmas uralkodó volt, és itt, hogy olvassuk Istennek igéjét, látjuk, hogy lázadt Isten ellen, de majd később látjuk, hogy egyik leglátványosabb megtérés van Istennek igében, hogy megtért Istenhez. Ha megfigyeljük, hogy mielőtt Isten bárkit is megintene, először van üzenete hozzá. Ha megfigyeljük Nabukodonozor királynak az életét, 3 fő üzenete volt Istenhez, 3 fő találkozása volt Istennel, volt üzenete Istennek a királyhoz. Az első, amit olvasunk Isten igéjében, egy álmot látott, egy hatalmas fényes ábrázatot, a feje aranyból, majd olvassuk lejjebb, hogy ezüstből, részből volt. Ez volt az első kijelentése Istennek hozzá. Majd látjuk a következőben, hogy nagyon gőgös volt Nabukodonozor király, nagyon öntisztelgő volt, építette nagy aranyszobrot, és olvassuk a 3 ifjúnak a történetét, hogy tűzbe vetette. Felszeretném olvasni a 3. rész 28. versét. Nebukadnezár király így szólt: áldott legyen a Sidrák, Misák és Abednégó istene, mert elküldött angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, nem hódoltak előttük. És látjuk, hogy ő is meggyőződött, a hatalmas Nabukodonozor király, hogy valóban van egy isten, egy ég és föld istene, és volt egy harmadik élménye is. Olvassuk ugyancsak a Dániel könyvében, egy álomban látott egy nagy hatalmas fa, és látjuk, hogy kidőlt ez a fa. Ezáltal is szólt Isten hozzá, hívatta Dánielt, megfejtette az álmát, és ahogy olvastam az igeverset, az igéket, azelőtt látjuk, hogy Dániel ezt tanácsolta neki: hagyd fel vétkeiddel, légy igazságos és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel, így boldogan él lesz sokáig. Lássuk, hogy egy idő után, 12 hónap után mennyire felfogadott Nabukodonozor király Istennek tanácsát, az ő üzenetét semmibe vette és felfogadott. Úgy elgondolkoztam magamban, hogy mi, mint Isten gyermeke, vagy én, mint Isten gyermeke, hogy hogyan is lázadhatok Isten királysága ellen. Az első dolog, hogy amit fejlesztem én magamnak, hogy magunknak tulajdoníthatjuk a teljesítményeket. Lehet a lelkéletben is az Úr adhat áldást, és úgy járattunk, mint Nabokozonosor király, hogy nem Isten felé nézünk, hanem magunk felé nézünk, és magunknak tulajdonítjuk, vagy akár testileg is, az Úr megállt anyagilag, Isten megállt anyagilag, akkor magunknak tulajdonítjuk a mi dolgainkat. Éppen a tegnap olvastam, lehet, hogy többen olvassák a mai igéjét, és nagyon jól esett az iga buzítás, a Mózes 5. könyve 8. rész 18. versét. Fel is szeretném olvasni. Hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr, ad neked erőt a gazdaság megszerzésére, hogy fenntartsa a szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, így van ez ma is. Tehát látjuk, hogy a jó atya ad nekünk erőt a gazdaság megszerzésére, ő adja az áldást, és ő neki kell tulajdonítsunk mindent, amit áld a mi életünkben, tehát minden a mi életünkben. A második dolog lehet a mi életünkben, lehet, hogy elmosogjuk a bálványimádással is lázadozhatunk Isten királyságán a mi életünkben. Lehetnek bálványaink, bármi is lehet, a mi gyermekeink, a mi családjaink, lehet a szótó vagy a pénzem, vagy bármi, amit az Úr adott nekünk, az bálványozhatunk is. Ezzel is, ha megfigyeljük, akkor nagyon is lázadozunk, és magunkra haragítsuk a mi Istenünket, a mi Urunkat. A harmadik dolog az engedetlenséget is feljegyezte magamnak, hogy ezzel is lázadozhatunk Isten királyság ellen. Hogyha nem engedelmeskedünk Isten szavának, az ő parancsának, akkor lázadozunk a királyság ellen. Ahogy olvastam a Dániel üzenetét, hogy mi volt Nabukodonoszor felé, hogy adjon fel a gonoszságot, térjen meg, figyeljük, hogy akkor nem tudott megtérni, és majd itt a végén látjuk azt, hogy mikor megtért Nabukodonoszor király, magába szállt, mikor visszatért az értelme, tehát nem magába nézett, hanem, hogy olvassuk, abban az időben értelmen visszatért, a királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszaéztek királyságomban, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most azért én, Nabukodonoszor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárás igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen éltek. Ha megfigyeljük a 32. verset, a föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregeivel és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinál. Tehát itt látjuk, amikor Nabukodonoszor visszatért az ő elméje, megtért az Úrhoz, akkor nem önmagában nézett, nem úgy, mint a királyi palotája tetején volt, és dicsőítette magát, hanem felnézett az Istenre, és ez a helyes lelkállapot kell legyen a mi életünkben is, hogy mi is ne önmagunknak adjuk a dicsőséget, hanem felnézünk és áldjuk, dicsőítsük a mi Urunkat. Egy történetet olvastam nemrég egy császárról, ez Flavius Claudius császár volt, mindössze 3 évig uralkodott Rómában, és egyik beceneve neki az volt, hogy apostáta, vagyis hitehagyó. És az történt az ő uralkodásában, azért adták neki ezt a nevet, mert be akarta vezetni az ő birodalmában a pogányok vallását, és meg akarta semmisíteni a keresztény vallást, az Úr Jézus Krisztusban való hitet, és ez volt az egyik utolsó hullám, amikor a keresztényeket nagyon üldözték, mártírhalált haltak az ő ideje alatt, és az történt, hogy egyik alattvalója bevádott egy keresztényt, és ennek a kereszténynek mártírhalált kellett halnia, és vádolták, gonyolták ezt a keresztény hittestvérünket, és készítettek neki egy akasztófát, és azzal gonyolták, hogy meg tud téged szabadítani a te Istened? Mit tesz most a te ácsmestered? És ennek a kereszténynek az Úr az ő lelke által bölcsességet adott, és úgy mondta ennek a császárnak, a kegyetlen császárnak, hogy az én ácsmesterem most azt teszi, hogy koporsót készít neked, a király. Nagyon felháborodott a király, és kivégeztette ezt a keresztényt, és történt, hogy nem sokára hadba kellett vonulni a perzsákkal, és teljesen elvesztették a csatát. Egyik harcos ezt a király lándzsával eltalált, és még aznap meghalt. És ez a király a halála pillanatjában majd felkiáltott, hogy Tádnem vicsiszti Galileae, ami azt jelenti, hogy legyőztél engem, Galileai. Tehát beismerte ez a nagy király és ez a nagy uralkodó is, hogy Isten ellen nem érdemes lázadozni. Miért is olvastam fel Nabokozó királyt, hogy említettem ezt a történetet? Ha megfigyeljük a világ történelem eseményeit, Isten még a nagy királyokat, a nagy uralkodókat, akik teljes hatalomban voltak, hogy Nabokozó törvényeket alkottak, meg tudta törni úgy bennünket is. Hát kívánom, hogy mi tudjunk engedelmeskedni teljesen Istennek, és tudjunk neki hódolni mindenkor. Amen. Most ismét az énekkar szolgálatot hallgatjuk meg, azt követően Gergely Noémi fog szolgálni.
Bibliaosztás. Bibliát osztok az iskolában szét. Akinek nincs, még nyújtsa a kezét. Sok is kéznyús, vékony hang kiált. Kérek én is, kérek Bibliát. Oly kedves, oly szép, s megható a kép. Csicsergő madár kedves énekét, zengít tavaszban a sok kis ajak. Így táplálkoznak a fecskefiak. Gyerekek, ez a könyv drága kenyér. A világ minden kincsével felér. Ki olvassa, megáldja az Úr. s mellette marad élettámaszul. Nézik, lapozzák, s mint osztom tovább, egyszer elfolynak mind a bibliák. Mindenki boldog, csak egy kislány, fakad sírva, szól, jaj, nincs bibliám. Vigasztalom, s míg lassan könnye hull, úgy érzem, ott fenn megszólal az Úr. Akkor lesz boldog ez a nagy világ, ha sírni tud, hogy nem kap bibliát.
Nevében. Szeretnék egy pár ige verset felolvasni, ami a délelőtt is már elhangzott, de szeretném megismételni. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, jövelvény voltam és befogadtatok engem. Mezítelen voltam és megruháztatok, Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Amikor a délelőtt olvastuk ezeket az igeverseket, háladás és öröm töltötte el szívemet azért, hogy egy olyan gyülekezethez tartozom, ahol 3 évvel ezelőtt én is jövevény voltam. Ugye a Biblia azt mondja, hogy jövevények vagyunk ezen a földön, és nincsen nekünk örökölendő lakásunk, örökkévaló otthonunk, jövevények vagyunk. De 3 évvel ezelőtt, amikor én is idejöttem, jövevény voltam, a testvérek befogadtak. És örülök, hogy amit az ige is mond, hogy ha valaki elhagyja apját, anyját, testvérét, fitestvérét, nőtestvérét, én érettem, hogy ne kapjon a 100 annyit helyette. Én 300 annyit kaptam. Megsokszor azt az Úr. És ezeket az igeiket azért olvastam fel, hogy épüljünk és tanuljunk belőle, hogy csak ilyenek juthatnak be Isten országába, akik így cselekesznek. Jövevényként befogadják. Amikor kórházba voltam, eljöttek, meglátogattak. Amikor szomjaztam, innom adtak. Amikor szükségben voltam, imádkoztak értem. Most hálát adok Istennek először és a testvéreknek, és köszönöm. És sokszorosan fizesse meg az Úr azt, hogy ilyen testvéreim vannak. Hogy imádkoztak értem, amikor szükségben voltam, hogy lakás felől Szűcs testvér kijelentette egyik héten, és másik héten már meg is oldódott a dolog. Olyan áldásban van részünk, és élvezhetjük, hogy senki nem gondolt ilyent. Azt mondja az ige, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal fohászkodik érettünk, és amit mi emberi szavakkal nem tudunk elmondani, azt a Szentlélek továbbítja az Atyának, és ezt látom az egészben, hogy ez így történt, hogy a Szentlélek, amit egyik testvér mondott, úgy továbbította a Szentlélek az Atya felé, és kiigazította azt, hogy mégse úgy legyen, hanem másképp legyen, hogy remélem és hiszem azt, hogy mi is fogjuk majd egyszer még hallani. Lehet, hogy még itt a föld életben sokszor fogjuk olvasni ezt az igeverset, de hogy a szívemre helyezte a Jóisten, és még egyszer felolvasom. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Kívánom ezt számomra és mindannyiunk számára. Amen.
könyvemet a délelőtti bibliai ugorának az igéje. Az az áldott kijelentés, hogy hogyan várod Jézus Krisztus visszajövetelét. Én ebből szeretnék egy pár szót szólni, folytatva az ígét a 2 Korintus 5. rész első versével, ezzel az áldott kijelentéssel, amelyre azt mondja Pál apostol, mert mi tudjuk, hogyha földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Tehát, ha mi meg vagyunk győződve, hogy van egy örökké való hajlék, amely számunkra készítetett, akkor megvan, és él szívünkben az a boldog tudat, hogy örömmel, békességgel, élő reménységgel várjuk az Úr Jézus eljövetelét. Csodálatos szembesítésben beszél az apostol az ideig való és örökké való életünkről. Az egyik földi sátor a másikhoz képest, amely viszont örökké való mennyei ház. Az egyik kézzel csinált, a másik Istentől készítetett. Az egyik, mivel sátor ideig való, a másik, mivel ház, és Istentől készítetett, örökké való, és mennyei. Az egyik könnyen bomlik, bomolható, a másik romolhatatlan és halhatatlan. Mondja Pál apostol teljes meggyőződéssel, mert mi tudjuk, hogyha földi sátorházunk elbomol, épületünk lesz Istennél, de nem kézzel csinált, hanem örökké való hajlék. De honnan tudjuk mi ezeket? Magától az Úr Jézus Krisztustól, aki onnan jött, és oda is ment vissza. Ő magára vett a mi sátorházunkat, emberi testünket, melyet tulajdonképpen az ő akaratából lerontatott, hogy húsvét hajnalán feltámadásával felépítesse. Az ő megdicsőült testében ezt az épületet láttatta, tapintatta meg tanítványaival, különösképpen a hitetlen Tamással. Ezt a megdicsőült testet mutatta meg 40 napon át tanítványainak, hol 10-nek, hol 11-nek, hol pedig 500 tanítványnak is. Mintha ezt mondotta volna nékik. Nézzétek, ilyen lesz a ti mennyei hajlékotok. És én azért megyek el, hogy ennek az örökkévaló testnek örökkévaló helyet készítsek is az én atyámnak házában. Mert mondja a zsoltáros, hogy ha az Úr nem építi a házat, még az örökkévalót is, hiába vannak azoknak építői. Hiába tatarozzuk, hiába gyógyítjuk, akár éveken keresztül is, mégis ez a romlandó test egyszer összeomlik és elbomlik. De ha él szívünkben az a boldogító tudat, hogy van Istentől készített örökkévaló hajlékunk, akkor örömteljes szíven énekeljük az énekíróval azt a vigasztaló éneket, hogy halálnak nincs uralma már, felettem jól tudom, megváltom, rég legyőzte azt, az felvídít nagyon. Igaz, hogy testem földbe száll, de én élek tovább, a mennyben Isten ad nekem sokkal dicsőbb ruhát.
Felnézek reggel az égre, és látom a fényes napot, vagy este, ha leszáll az alkony, a sok ragyogó csillagok, ajkaim hálára nyílnak, imával telik szívem, de nem tudok szólni csak egyet, a te műved, Istenem. Ha nézem a sok vadvirágot, mit nem az ember ültetett, a réten a sok kis fűszálat, s rajta harmad cseppeket. Árnyékos bokrok tövében virágok illata száll. A méhecske zümmögve járdal, mindenütt mézre talál. Oly kedves az Isten munkája, akár merre tekinthetek, mi boldog azt tudni, hogy én is a gyermeke lehetek. Jézusban üdvöt találva, atyámnak nevezhetem. Sok bűnömet eltörli végre, nagy kegyelmű Istenem. Jézusban üdvöt találva, atyámnak nevezhetem. Sok bűnömet eltörli végre, nagy kegyelmű Istenem.
Újból a zenekar szolgálja az Urat, és azt követően közösen fogunk énekelni.
Köszöntjük szeretettel a testvéreket, a gyülekezetet. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk ezen a mai napon, és szolgálhatunk az Úrnak. Ezután is szólni fog hozzánk az Úr az ő igéjén keresztül. Segítsen az Úr, hogy ezeket az alkalmakat, amelyeket itt töltünk az Úr házában, igéje körül, tudjuk használni a hétköznapokban olyan igéket, olyan élményeket, olyan énekeket, lelki énekeket, amelyeket itt hallunk, hát azokat tudjuk bevinni a hétköznapokban. Ezért imádkozzunk, és így éljünk.
Jézus, mi kézében vagy a mi, győzőkre bátra ellenegyünk, életben össze az ifjú bar, készítse a mennyi bar. Ez legyen a marci, ez a bú, ez a bú, lelkesítse harcoló sorú, ő sorú.
Vasárnap délutánonként a Krónika második könyvéből fogunk olvasni, és ezeket az eseményeket fogjuk tanulmányozni. Hála jó Istennek, hogy ritkán is, de előkerülnek ezek az igék, amelyeket olvasunk, vagy ismerünk, de talán ritkábban olvassuk fel a gyülekezetben, és ritkábban van igehirdetés belőle, viszont ezekből is nagyon gazdag üzenetet lehet meríteni. Ma délután én az Abija király életéről és néhány tanulságot az ő életével kapcsolatosan szeretnék levonni. Nagyon régi múlt idők emberei ezek, és olyan stílusban és olyan harcművészettel és olyan dolgokat tettek, ami nekünk szinte idegen. Viszont olyan alapelveket tanulunk, amit a Biblia ír, amelyek nagyon fontos a modern ember számára is. Mások bizonyos körülmények, de az Isten ugyanaz. És amit Isten elvár minden embertől, az ugyanaz. A királyokról a Királyok könyve és a Krónika könyve is leír, és ezért, amikor bizonyos királyokkal foglalkozunk, tanulmányozunk, akkor jó mind a két részről elolvasni ezeket az információkat, amiket kapunk erről a királyokról. Hát a Királyok első könyvében az Abija királyról szeretném olvasni, ott rövidebb beszámoló van ennek a királynak az életéről, csupán 8 vers. De olyan információkat találunk ott, amit itt a Krónika könyvében nem találunk. És pedig ott úgy írja a Jóisten szolgája, hogy ez az ember járt az ő atyának minden bűneiben, amelyeket ő előtte cselekedett, és nem volt az ő szíve olyan tökéletes az ő urához, Istenéhez, mint amilyen volt a Dávid szíve. Hogyha itt a Krónika könyvét olvassuk, hogy milyen szépen beszél ez az ember, és hogy vezeti a csatát, akkor azt mondjuk, hogy evel az emberben minden rendben van. Külsőleg úgy néz ki, hogy minden rendben van.
De ahogy összevetjük az igéket, akkor azt látjuk, hogy bár külsőleg minden rendben van, de belül a szívein, belül ott a lelke mélyén nem volt minden rendben. És nagyon sokszor olvassuk ezt a királyok, vagy a krónika könyvében bizonyos királyokról, hogy nem teljes szívvel követte az urat. Követte az urat, de nem teljes szívvel. Vagy ahogy olvastuk róla, hogy nem tökéletes szívvel. Vagyis megosztott szívvel. Kívül nagyon rendben látszott minden, de belül valami romlott volt. És erről az emberről szeretnék ma délután szólni, aki fél szívvel követi az urat. Akinek a külső, a vallásos élete, a szavai, a megjelenése, az ismerete, az nagyon helyes. De a hozzáállása, az örömei, az értékei, a szív belső embere, az romlott, a bűnhöz ragaszkodik. Az az ember, aki fél szívvel követi az urat, az olyan, hogy szereti a világot is, és a világi örömöket is, és jár az Úr útján így külsőleg. Megtartja a szertartásokat, megtanulja a Biblia verseket, vagy más ilyen külső dolgokat, de úgy igazából a szíve mélyén ő a világhoz ragaszkodik, vagy a világhoz is ragaszkodik. Amikor bajban van, akkor kiállt az Úrhoz, de amikor jól mennek a dolgok, akkor nem tud igazán hálát adni. Megosztott szívű, határozatlan, világi, felszínes az ilyen ember. És ahhoz, hogy egy kicsit konkrétabban beszéljünk róla, az nagyon hasznos ez az ige, amit ma délután olvastunk. Hogy ne csak ilyen dolgokat tudjunk meg erről, hogy ilyen felszínes, meg ilyesmi. Hanem mélyebbre szeretnék mutatni, és itt a Krónika második könyvének 13. részéből 4-5 tanulságot hadd lássunk meg, hogy milyen az az ember, aki így fél szívvel követi az urat. Hogy mi ne legyünk ilyenek. Megjegyzem máskülönben, hogy nagyon sok vallásos emberre jellemző az ilyen állapot. Nagyon sok vallásos emberre. És az Úr nem csak azt akar, hogy vallásos emberek legyünk, hanem nagyon komoly hívő emberek. Az Úr az ő lelkét, ami szívünkbe adja. Az Úr Jézus Krisztus, ami szívünkbe költözik. És azt olvassuk, hogy új szívet és új lelket adok nekik. És újjászül, és kicserél, és szolgálhatunk teljesen az Úrnak. És nem csak fél szívvel, nem sántikálva kell, hogy járjunk a keskeny úton, hanem egészségesen, becsületesen járhatjuk ezt az utat. Tehát milyen az az ember, aki fél szívvel követi az urat? Hát ilyen volt ez az Abija király, és mondom az első dolgot már is az ő életéből, és ez jellemző minden olyan hívőre, aki fél szívvel követi az urat, hogy sokszor azt teszik, amire nem kaptak az Úrtól parancsot, megbízatást. És ez külsőleg, amikor látod, hogy hát megy harcolni, mert Abijáról azt olvastuk, hogy ment harcolni. Igaz, csak 400 ezer katonát tudott összegyűjteni, Jeroboámnak volt 800 ezer, de ők mentek harcolni. És ment harcolni, és mikor ezt látjuk, akkor azt látjuk, na ez igen, ez király, ez tudja, mit kell csináljon. Ez összeszedte magát, ez összeszedte a katonákat, az embereket, nézd meg, mer oda menni, bátor. Csak a nagy gond az, hogy az Úr nem küldte. De ő kész csinálja. Nagy harcot akar, nagy zajt akar. De az Úr nem bízta meg ezzel. És ezzel van a gond éppen, hogy megy az ember oda, ahova nem volt elküldve. Mondja azt, amire nem kapott megbízatást. Csinálja azt, amire nem kapott vezetést. És van munkája, úgymond. Aktivitás. De a gond az, hogy egyáltalán nem beszélte meg az Úrral. Uram, hogy van ez? Mert Dávid, akire utal az ige, hogy az ő atya, vagyis az ő őse, hát tökéletes szívvel követte az urat. Dávid megkérdezte az urat, uram, menjek a harcba? Igen, menjél. De mehetek így, ahogy én látom a harci stratégiát? Igen, menjél, akkor használd ezt. De ez az ember Abija nem keresi az Úr akaratát. Sőt, hogyha meglátjuk az igét az előző részekben, azt is írja, hogy az Úr megtiltotta ennek a királynak, Abijának, az édesapjának, hogy harcoljon Jeroboámmal. És olvasom az igét. Ne menjetek fel, és ne haldakozzatok atyátok fiai ellen. Térjen meg ki a maga házába. Meg volt tiltva. És most itt van a fia, és azt mondja, de menni kell, de csinálni kell. Mert látszani kell valaminek, mert hát esetleg jó dolgot csinálok, mert megvédem az országot. Vagy még hát beveszek bizonyos területeket, és nagyobb lesz a mi birodalmunk, és nagyobb lesz a munka lehetőség, és több pénz folyik az állam kasszájába. De nem kérdezték meg az Urat. És éppen ez a nagy gond, és szeretném, ha ezt megjegyeznénk, hogy az az ember, aki fél szívvel követi az Urat, ez külsőleg úgy látszik, hogy beszél, és megy, és csinálja, és minden buzgóan tesz. De közben a szíve mélyén ott igazán ő neki nincs kapcsolata az Úrral. Ő nem kérdezte meg, hogy Uram, menjek, vagy mit csináljak. Nem hallgat az Úr szavára. Nem lehet az ilyen megszólítani. Isten nem szólíthatja meg az ilyen embert, mert annyira nagy lelkesedéssel és aktivitással dolgozik. Meg kéne álljon az ember. És meggondolja az ő útjait. Hát az az ember, aki tökéletesen, teljes szívvel, teljes odaadással szolgál az Úrnak, az így meggondolja az ő útjait. Azt mondja, Uram, te mit mondasz? És nekem az fontos, amit te mondasz. Egy királyról olvastam, akinek nem volt utódja, és ő kellett kiválassza, hogy ki lesz a trónörökös. És azt mondta az alapvalóknak, mindenkinek, hogy az országból az előkelő fiatalokat, középkorokat gyűjtsétek össze, aki erre a trónra pályázik, jöjjön el, és én majd kitalálok egy módszert, ahogy kiválasszam a trónörököst. És összegyűltek a trónterembe, és mindenki nagy izgalommal várta, hogy na vajon, hogy lesz ez most megoldva. És a király elővette kis zacskót, és mindenkinek adott egy magot. És azt mondta, menjetek el, ültessétek el ezt a magot, és egy év múlva, megmondta pontosan, hogy mikor, egy év múlva gyertek ide, és majd én annak alapján, amit látok abba a cserépbe, vagy amit ti hoztak ide a növény alapján, a fa alapján, majd el fogom dönteni, hogy ki lesz a király, ki lesz az utódom. Hát mindenki hazament nagy lelkesedve, és hát gondolhatjátok, hogy hogy gondozták azt a növényt, azt a kicsi füvet, meg aztán ahogy növekedett. És aztán már, ahogy ismerték egymást, már kérdezősködtek, mentek megnézni, fényesítették a leveleket, öntözték, szinte meséltek a növénynek, hogy hát nőjön és legyen nagyon szép. És megtudták, hogy az egyik, aki ott volt, annak nincsen semmi a cserépbe. És kezdték csúfolni. Nem gondoztad jól? Valami baj van. Ennyit se tudsz. Akkor miért jöttél oda? És eljött az a nap, amikor mentek a királyhoz, mert most már bizony választás lesz, és a király dönteni fog, és elment oda mindenki, és nagy izgulva mindenki büszkén tartotta maga növényét, és ez, akinek nem teremett semmi, az is ott volt az üres cseréppel, földdel, kinevették, csúfolták, hogy minek jöttél te még ide. És amikor megjelent a király a trónterembe, akkor körbejárta, mindenki izgalommal figyelt, hogy na most mi lesz, és hogy lesz, és megállt azelőtt, akinek nem volt semmi a cserébe, és azt mondta, gyere ide, mellém. És oda ment előre ez az ember, és a király azt mondta, ő lesz a trónörökös. És mindenki elkezdett lázadni, hogy? Ha nem nézted az én növényemet, milyen szemüveged volt, mondom én most. És akkor azt mondta a király, tudjátok, az volt a gond, hogy ti egy se hallgattatok rám. Mert én mindenkinek főt magot adtam. És mindegyik hazament és elültette, és abból semmi nem kelt ki, semmi nem kelhetett ki, és ti mindegyik tettetek valami mást oda, amit ti akartatok. De volt egy ember, aki azt mondta, hogy hallgatott rám. És ő elhozta azt, amit én adtam, úgy, ahogy én gondoltam. Ő lesz a trónörökös. Testvéreim, a Jóisten igéjében megvannak az utasítások. A kérdés az, hogy hallgatok én az Úrra? Megbeszélem én vele? Ez fontos nekem? Vagy a külsőségek? Hogy mit mondanak az emberek? Mit kell én tegyek? Mit gondolok én? Milyen terveim, milyen látásaim vannak? Itt van egy király, aki nem beszélte meg az Úrral. Neki nem volt ez fontos. Nekünk mi az, ami fontos? Egy második ismertető jele annak az embernek, aki fél szívvel követi az Urat, az az, hogy ismeri mások hibáit és gyengéit nagyon jól. Úgy ki tudja elemezni az embert. Ízekre, velőkre szedi a másikat. Itt van Abia, 400 000 férfiú mögötte, fölmegy egy hegyre, Nem tudom, én sokat gondolkodtam azon, hogy milyen hangjuk lehetett ezeknek az embereknek. Mit szólnak a testvérek? Hogy felmegy egy hegyre, és elkezd beszélni 400 ezer férfiú mellette, vagy az ellenség 800 ezer férfiú katona, és hallatszik a hangja. Ez ugyanígy volt az Úr Jézussal is, meg az apostolokkal is, hogy mikrofon, meg ilyen hangosítás nélkül tudtak beszélni. Na ez az ember felmegy oda, és elkezd beszélni, hogy ti milyenek vagytok, és mondja a gyengéket. Hogy bűncselekedve, ilyet csináltatok, olyat csináltatok, és ízekre, darabokra szedi. Mit csináltatok a papokkal? Hogy űztétek ki? Hogy szenteltetek ti magatoknak papot? Hogy öntöttétek meg a borjút? Amit azt mondták, hogy na, ezek a te isteneid, és így, és így. És mondja a másnak a hibáját. Közben az övéről nem beszél semmit. Na, ez a nagy gond. Ez a nagy gond. Mert bár igazat mondott, mégis hazudott. A szavak, amiket mondott, azok a megállapítások, ezek rendben volt. De ő magáról nem beszélt semmit. Pedig az ige azt mondja, hogy ő is ugyanabban a bűnben járt, mint az ő édesapja, aki a szakadást okozta. És a bálványokat imádta ő is. De ő csak a másoknál látja a gyengét, a hibát, a bűnt. Az ő életében nem látja. És ezzel van a nagy gond. Ezért szolgálják sokan fél szívvel az Urat, mert a két szemük, meg az egész tekintetük, meg az egész lényük másokra figyel. Hát, én azért nem is vagyok olyan nagyon bűnös. Én meg vannak nálamnál bűnösebbek is, és tudja sorolni. És nem figyeltétek, hogy amikor teszel bizonságot, mindjárt a papokat hozzák fel? Meg az apácák, meg nem tudom én kik. Né, mit csinálnak? Mert láttam én, meg tudom én. És lehet, hogy igazat mond. De nem beszél magáról. Kivédi ezt. Mert hát megvannak nekem a szertartásaim és a külsőségeim. Még mások hibáját elemezzük és a bűnét nézzük, addig lehet, hogy magunkba kellene szálljunk. Hogy vajon én nem-e ugyanúgy állok, mint ahogy mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levélben. Amikor a zsidóknak az életéről vagy bűnéről beszélt, akkor azt mondja a Jóisten igéje. Menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod. Mivel ugyanazokat műveled te is, aki ítélsz. Azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Hát a félszívű ember, a képmutató ember az mások hibáit, bűneit kinagyítja, az övét pedig el akarja rejteni. Arról ne legyen szó. Azt ne tudja meg senki. Az ilyen ember külsőleg úgy néz ki, hogy sikeres. Mennek előre a dolgai. De az Isten szeme mindent lát. Azt is meg szeretném elmintani egy harmadik gondolatban, hogy ez a király, aki fél szívvel követte az Urat, amikor bajban volt, akkor kiáltott Istenhez. Tudta, hogy mit kell csinálni. Tudta, hogy mit kell csinálni. Kiáltott Istenhez. Isten megsegítette őt. Nem olvastuk fel azokat az igéket, amelyek a 13. rész második felében vannak. Az történt ugyanis, hogy miután elmondott egy nagy beszédet, és rámutatott a másik királynak a hibáira, akkor elkezdődött a harc. És hogy nem gondolta ő át? Hát mi 400 ezeren vagyunk, azok 800 ezeren. Azért nem volt olyan hírszerzési szolgálat akkor, CIA, meg ilyen titkosszolgálat. Azért éppen ennyire nem tudták felmérni, hogy mennyien vannak a többiek. Azért azt lehetett volna látni tömegre is, hogy hát azok többen vannak. És amikor elkezdődik a harc, akkor azt olvassuk az igében, hogy Jeroboám lest vetett, hogy hátuk mögé kerüljön. És ilyen módon Júda előtt is ők legyenek, hátuk mögé is ott legyenek. És látta pedig ezt Júda, hogy mind elől, mind hátul megtámadtak. Jaj, most bajba vagyunk. Mi lejárattuk őket, de hoppá, hát ezek okosabbak, meg jobban csinálják a harcművészetet. Most meg mit csináljunk? És akkor tudja a király, hogy mit kell csináljon. Tudja, hogy mit kell csináljon. Kiáltottak az Úrhoz. A papok pedig trombitáltak vala trombitákkal, és kiáltanak Juda férfiai, és mikor kiáltottak a Juda férfiai, az Isten megverte Jeroboámot. És az egész Izraelt Abija és Juda előtt, és az Izrael fiai menekültek Juda előtt, de az Isten kezükbe adta őket. Tudta, hogy mit kell csináljon. Ő tudta, hogy mit kell csináljon ilyenkor. És az Isten adott győzelmet neki. De ez az ember nem e szerint élt minden nap. Ő az elméjével tudta, hogy bizonyos körülmények között kell, vagy lehet kiáltani imádkozni Istenhez. De ő ezt nem tette hűségesen. Most bajba jutott, most sarokba volt szorítva, most akkor, ha nem lehet más csinálni, elő-hátul, körbe vagyunk zárva, hát most már nem lehet a föld alá bújni, hát akkor fölnézünk az égre. És onnan várjuk a segítséget, és onnan jött is a segítség. De ennek az embernek nem volt életének része ez az Úrhoz való kiáltás. Nem. És igazából ez az ige nem is mondja meg azt, hogy ő kiáltott az Úrhoz. Kiáltának az Úrhoz. A papok trombitáltak, és az Úr meghallgatta az imádságot. Nem tudjuk igazából, hogy ő vezette ezt az imaórát, vagy nem. Ott a harcmező. Hogy ő jelentette volna ezt be, hogy na most ez a feladatunk. Lehet, hogy ő. De megragadta ő, és odaállt amellé. Igen, most az Úr ezt megtette. De végül is az ő szíve távol maradt az Úrtól. Mert ilyen a két színű ember, az, aki nem igazán szolgál az Úrnak. Egy következő tanulság, testvéreim, ennek a királynak az életéből, az az, hogy a sikerek, a győzelmek sokszor megszédítenek. És hogyha nem járunk igazán az Úrral, és nem vagyunk közel, nem ragaszkodunk igazán az Úrhoz, akkor ezek a győzelmek megkeményítenek bennünket. Ez olyan, mint amikor a vajat, meg az agyagot kitesszük a napra. Ugye nem ugyanaz történik mind a kettővel. Az egyik elfolyik, és elolvad, a másik megkeményedik. Na, ugyanígy van Abija is, hát az Úrhoz kiáltott, az Úr kegyelmének a napja sütött feléje is, hát adott győzelmet neki, és megkeményíti magát. Keményebb lesz. Miért? Azért, mert nem hálás. Mert akkor kiáltott az Úrhoz, de nem ragaszkodott azután az Úrhoz. Mert akkor imádkozott, de csak annyi. Amen-t mondott, és élte tovább a világi életét. Na, milyen jó, hogy ezt is megúsztam. Na, sikerült ez is. Végre kijöttem a kórházból. Vagy tudom is én, milyen anyagi kárból. Valahogy kijöttem. Ó, milyen jó. És akkor már mindjárt magára mutat, hogy én mit tudtam csinálni. Beszél, belehozza ő az Urat is, meg a lelki dolgokat, de ő nem ad hálát. És ő nem követi az Urat. És ezért mondom, hogy megszédítették, megrészegítették ezek a sikerek és ez a győzelem ezt a királyt, mert ő nem ragaszkodott az Úrhoz, és büszke lett, és beképzelt lett, és eltávolodott az Úrtól. Hát hogy? Ezek az áldások eltávolítanak az Úrtól? Igen, ha csak az áldást nézem, ha csak az áldást látom, akkor azok eltávolíthatnak az Úrtól. Mert mi nem az áldásokat és nem a győzelmeket kell nézzük, hanem a győzelmet adó Istent. Az áldásokat osztogató Istent. Ha nem róla beszélt Abija? Hát róla beszélt, de nem vele beszélt. Őt hirdette, de vele nem tárgyalta meg a dolgokat. És ezért a szíve megkeményedett. És távol került az Úrtól, és az utolsó dolgot szeretném megmutatni az igéből az az, hogy nagyon nagy, cégéres bűnökbe esik bele ez az ember. Az az ember, aki fél szívvel követi az Urat, bár külsőleg minden rendben van előbb, úgy néz ki, de végül pedig nem csak megkeményedik, hanem most már nyilvánosan fölvállalja még a nagy bűnöket is, nem szégyeli már. És azt olvassuk erről a királyról, hogy Abija hatalmassá lőn, tehát sikereket ért el. Nagy király lett, veregették a vállát, és nagy valaki lett. Vett magának 14 feleséget, akiktől nemze 22 fiút és 16 leányt. Egy erköstelen életet folytatott, és ezt nem szégyelte fölvállalni. Amiért is ne? Nem szégyelte. Most már nincs lelkiismert furdalása. Abijának pedig többi dolgai, utai és beszédei megirattak az Iddó próféta könyvében. Szinte nincs is több följegyzés róla, csak ezzel a bűnös életmódjának a kiemelésével van befejezve róla való feljegyzés. És valahogy a homályba elvész, hogy az Iddó próféta még írt valamit, de ezek az írások elvesztek. Mi meg olyan kíváncsiak lennénk, hogy vajon hogy veszett ezzel ez az ember? Vajon mi lett vele? Vajon megtért? Nem tudnánk megtalálni az Iddó próféta a könyvét. Nem lehet megtalálni. Nem lehet megtalálni. Nincs. Elvész a homályba ennek az embernek a vége. Mert elég nekünk ennyi, hogy az az ember, aki szépen beszél, de nem éli azokat a dolgokat, amikről mond, csinál dolgokat, de nem beszéli meg az Úrral, az az ember megkeményedik, és aztán cégéres bűnökbe belemegy, és nem szégyeli most már. És ha megkérdezed, hogy hogy jutottál ide? Én? Ha ott még más is. Ki vagy te, hogy megkérdezed? Meg miért beszélsz te így? Hagyj el engem! Megkeményedik. Az elköstelenség, a nagy világi élet, a hatalom, a siker, ez lesz az életének az alapja, ez lesz a fundamentuma, és ez lesz a veszte. Ez lesz a veszte. De ezek megírattak a mi tanulságunkra, hogy mi ne cselekedjünk ilyen dolgokat. Abia egy ilyen félszívű ember volt, aki félszívvel szolgálta az Urat, de teljesen az ő szíve a bűnnek, a világnak és ezeknek az élvezeteknek élt. És mi hogy vagyunk? Mi, akik itt vagyunk ma délután, és hallgatjuk Isten igét, ránk mi jellemző? A mi szívünk milyen? Mi teljes szívvel szolgáljuk az Urat? Teljes odaadással? Teljes az igyekezet? Vagy már az igyekezetben megrestültünk? Vagy a tökéletesség felé való igyekezetünkben is megrestültünk. Vagy abban, hogy az atyafiúi szeretetben gyakoroljuk magunkat. Talán ebben is megrestültünk. Talán a szívünk meghűlt, meghidegült. Talán nincsen bennünk az a buzgóság. Testvéreim, most az Úr elé állhatunk. És kérhetjük azt, hogy Uram, vizsgálj meg, és segíts meg, hogy az életemben helyreálljanak a dolgok. Lesz erre lehetőség. Az Úr segítsen meg, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel szolgáljuk az Urat. Amen. Köszönjük a Te igédet, a sokféle üzenetet, Uram, amit ma hallottunk. Köszönjük a délutáni bíztatást is. Köszönjük, Urunk, hogy Te azt akarod, hogy teljesen a Tieid legyünk, és Te így tudod megáldani az életünket, így tudod felhasználni, Uram, a szolgálatunkat, így tudod boldoggá tenni az egész lényünket. Segíts, Uram, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel neked éljünk, téged szeressünk, neked szolgáljunk. Így áldjál meg mindenkit, Urunk, és segíts, hogy ezen a héten így éljünk neked, és így szolgáljunk teljesen neked. Amen.